Hálát adunk a Uram a mai napért, köszönjük Uram azt, hogy mutatsz nekünk képeket, és megragadjuk ezeket a képeket az igéből. Hálát adok, hogy ezek a képek, ezek üzenetekkel vannak telve, és köszönjük, hogy szép lassan ezek mozaikká állnak össze. Hálát adunk a mai összejövetelért is, és köszönöm az írott igét, és köszönöm a prédikált igét, ami megtartja az életünket Krisztusban. A mai napon mi az üzenet címe, ugye? Milyen sorozat címben vagyunk benne? Vissza a jövőbe, ez a címe a mai napnak, és vagy hát ennek az üzenet sorozatnak, és ezen belül pedig folytatjuk az előző heti üzenetet, amely arról szólt, hogy hogyan tudod elérni azt, amit már van, és a hited is van, és azt kell használnod, amit van. Wigglesworth-ot olvastam a héten, és azt mondta Wigglesworth, hogy akkor tud beindulni az ember életében a csoda, vagy bármilyen áttörés, maradjunk ezen a szinten áttörés, hogyha használja valaki azt a hitet, amekkora van számára. És ez nagyon jól megerősített engem, hogy Wigglesworth is ezt hirdette mindenhol, hogy hirdesse azt, amilyen van. Használja azt, amilyen van. Volt egy nagyon beteg hölgy, aki írt egy levelet Wigglesworthnek. Wigglesworth. Nálunk Albániában nem tanultunk angolul. Mi a cirill betűhöz vagyunk szokva. Tehát ez a kimondhatatlan számomra nevű Isten óriása, hit óriása. Ez azt elolvasta a levelét, sok levelet olvasott, és hát nagyon sok szép igével fűzte meg a levelét, és szinte szólt hozzá az úr rögtön Wigglesworth. Elolvasta a levelét, sok betegségben volt, és hogy imádkozom értek érte, és nagyon szép igékkel fűszerezte meg, kiszínezte. Azt írta vissza, hogy hölgyem, magának megvan a hite, és megvan arra a hite is, hogy meggyógyul, ezért amit leírt, abban higgyen, és meg fog gyógyulni. És elolvasta otthon a hölgy, és meggyógyult abba a pillanatban, és írta a levelet, hogy köszöni szépen. És általában, hova ment, ő mindig fölgerjesztette nem csak a magában lévő hitet, akkor, amikor például halottal találkozott, akkor magát gerjesztette, nem a halottat, de amikor élők felé szolgált, akkor mindig fölgerjesztette a betegnek a hitét. És ebben profi volt. Olyan profi, hogy nagyon sokan már féltek tőle, hogy meddig megy el, és hogy meddig húzza az embereknek az idegrendszerét, de mindig az Isten szelleme vele volt, és amikor a sógorával együtt voltak, ő mindig meghűlt, hogy most mi lesz, már megint mit fog kitalálni, vagy mi lesz Wigglesworth, mit mond, és mindig túljutott ezen a meghűlésen, ezen a félelmen, mert Isten mindig győzött. Dicsőség az Úrnak. Amen. Jó. Halleluja. A mai napon mennyi kompetenciát folytatjuk? Azt kérdezett, hogy Lali, hát hogy ugyanarról beszélsz, ne idegeskedj, lesz benne sok-sok más ige, amikkel előző héten foglalkoztunk, de azt tanulom a másoktól, nálam okosabb és nagyobb Isten embereitől, hogy ahhoz, hogy valamit megértsen egy ember, és aztán pedig a megértés a ráción keresztül túljusson, és aztán pedig a szellemébe is belepottyanjon valami igazság, azt Jézus azt fokozatosan és állandóan ilyen progresszív módon üzeni az embernek, és ezt kell átvenni, ahogy Jézus dolgozik, nekünk is úgy kell dolgozni. Ha észrevetted volna, akkor Isten, amit akar üzenni neked, azt el fogja mondani, el akarja mondani, és nem akar egyszerre kétfajta üzenetet mondani. Egyet akar mondani, de azt egyértelműen és érthetően. Ezért fontos az, hogy te mindig abba az isteni kijelentésben legyél benne, amelyet valóban ő mond neked. Ez egy kulcsfontosságú, mert itt hatalmas nagy félrecsúszások történnek, és történhetnek az ember életében. Ami még nagyon fontos, hogy ahhoz, hogy a kijelentés tudjon működni, ahhoz isteni szellem kell. Tehát a szellem kell, a szent szellem. Mert önmagában az, hogy valamit akár ki is jelent neked Isten, ez az első fázisa az Istennek, a munkájának benned. A következő fázis, amikor összeragad, egy ilyen mix történik, a szent szellem ereje és a kijelentés együtt elkezd bennünk vibrálni, pezsegni és működni. Így van? És a szent szellem aztán pedig több olyan dolgot hoz, olt az ember szívében, ami által fölépül a hitet, belül bizodalmad lesz, és aztán pedig ebből ki tudsz lépni, mert a hit cselekedet nélkül halott. ott az a szó van, megnéztem a Bibliában, hogy halott. tehát az tényleg halott. Tehát egyszerűen megsemmisül. És Jakab ott a Szent Szellem vezette, hogy írt ezt a levelet, egyébként Jézus testvére volt, és édes testvére, és azt mondja utána rögtön, hogy a démonoknak is van hitük. És számomra ez furcsa volt először. Hogy beszél arról, hogy hogyan kell a hitben élni, beszél arról, hogy mi a hit és mi nem a hit, és hogy teszteljük le a hitünket, és utána pedig ezt hozzátesz ezt a mondatot a Jakab a levelében, hogy a démonoknak is van hitük. Ezzel arra célzott, hogy az, hogyha neked van hited benned, az még nem elég. És azt arra törekszünk, hogy legyen bennünk hit, és valamit érezzünk belül, valami turbó legyen belül, vagy valami izgalmas dolog. De Jakab azt mondja, lehűt bennünket, hogy ez nem elég. A hitet használni kell, vagy engedni kell, úgy is lehet visszafordítani, hogy használjon bennünket a hit. Amen. A másik dolog, ami elmélkedtem mostanában, hogy ha megnézed Jézus jelenéseit az Új Szövetségben, vagy akár az Ószövetségben, de nézzük az Új Szövetséget, az még tisztább és egyértelműbb teológiailag, hogy Jézus soha nem tett csodát megdicsőült testben. Tehát olyan csodát, amiben nem akarta, hogy egy ember benne legyen. Tehát egyfajta koordináció volt a mennyből, hogy összeillesse az ember szívének a hitét, és Isten fiának a beszédét. Mire gondolok? Nem történt olyan, hogy Jézus testben megjelent, és valamit átalakított volna. Amikor leállította volna Jeruzsálembe a forgalmat, és azt mondta volna, holnaptól kineveztek ide egy tornyot. Vagy átteszem ide Gelléthegyet Jeruzsálembe. Vagy oda ment volna megdicsült testben egy nyomorult emberhez, és meggyújtotta volna. Nem emlékeztek ezekre a történetekre? Mert én nem emlékszem. Vagy ti emlékeztek ilyenre? Hogy megdicsült testben helyreállított volna a dolgokat Jézus? Tehát ilyen nagy csodákat tett volna? Meg lett volna az ereje? Meg lett volna az ereje. Mégsem tett nagy csodákat Jézus megdicsültesben. Na most tovább viszem a gondolkozást. Mi lenne, hogyha lejönne ide Jézus megdicsültesben? Ugye, mondjuk én helyettem itt lenne, mindegyikünk velem együtt rohannánk hozzá, hát valószínűleg letaposnánk egymást, hogy ki érintse meg a ruhája a szegélyét, vagy a sok kérdéseket, hogy Jézus miért halt meg a férjem, Jézus miért nem támad fel a sógorom, Jézus hogy lehet, hogy kirúgtak a munkahelyemről, mindenki valamit akarna tőle, valamit kapni. És az a véleményem, hogy Jézus nem adna semmit nekünk, hanem azt mondaná, hogy olvassuk az Isten igéjét. És azt várnánk, hogy Jézus meggyógyítsa az anyósunkat, mert benn van a traumatológián. De Jézus nem menne el oda. Ugyanis eddig nem csinálta. Nem? Nem így van? Tehát egyszerűen azt látom, hogy mi várjuk Jézust, hogy jelenjen meg a gyülekezetekben, azonban Jézus lehetséges, ez egy fikció, amiről beszélek, ez nevet 100%-nak, lehet, hogy Jézus azt mondaná, hogy kezdjük el az igét őszintén, tiszta szívvel olvasni. És lehet, hogy azt mondaná, hogy ha hitre jutsz és megtérsz végre őszintén, akkor pedig kezdj el az én nevemben bizonyos dolgokat tenni. Lehet. Ez egy fikció. De el tudom képzelni ezt, mert amikor a jelenések könyvében megírja a levelet János a mennyből, hogy hogyan korrigálja Jézus a gyülekezeteket, hát Jézus nem mondta azt egyik helyre se, elmegyek, segítek nektek. Hanem mindenhol azt mondta, János, vidd el ezt az üzenetet nekik, és a te beszédedre engedelmeskedjenek, és alakítsák át az egész gyülekezetet. És nem mondta azt, hogy majd meg fogok jelenni, ott leszek mögötted, és ott majd integetek. Miközben te prédikálsz, néha-néha kinézek. És mutogatja, hogy ő a cool gyerek, János. Igen, vele van. Nem így volt? Ezt azért mondom el nektek, mert Isten együttműködést szeretne velünk. Együttműködést. Korintusi levélnél nyissuk ki a Bibliát, még ezzel a gondolatmenettel egy gondolat, egy ige. Korintusi levél, hanyas levél, nem tudom, mindjárt megnézem. Vannak dolgok, amikre nem készülök. Tehát, hogy egy kis spontanitás. 1 Korintus 3. Én sem szólhattam nektek, atyám fiai, mint szellemieknek, hanem mint testieknek, mint Krisztusban kisdedeknek. Ki alapított ezt a gyülekezetet? Pál. Tehát Pál volt a tekintély ott. És itt, ebben a szövegösszefüggésben, ezt nem látod a Károliból, nem tudom, hogy a Csiában hogy van, mindjárt megnézem. Képzeljétek el, hogy ebben a szövegösszefüggésben, igen, ő úgy fordítja, 1 Korintus 3.1-ben Csia, veletek sem voltam képes úgy beszélni, testvéreim, mint szellemiekkel. Veletek sem voltam képes úgy beszélni, testvéreim, mint szellemiekkel, hanem mint húsból valókkal, mint kiskorúakkal a felkentben. Kiskorúak a felkentben. Azt mondja Pál ezzel, bizonyos táplálékot azért akar adni Isten, hogy fölnőjünk. És bizonyos felnövekedési szint elérésén keresztül tudunk bizonyos dolgokat összerakni, felfogni és kivitelezni. Érthető, amit mondok? Mert belülről beszélve nehéz, hogy milyen kívülről, milyen lehet, amikor beszélek. Csak ha visszahallgatom, akkor fogom a fejem. És nem vagyok szerelmes hangomban még. És Pál azt mondja, hogy nem vagyok képes. Nagyon jól fordítja Csia, igen, a görögben van egy szó ott, képtelen. Tehát egyszerűen nem tudja azt a kompetenciát, amit Istentől kapott, azt teljes egészében, teljességében átadni, mert Isten szelleme nem engedi. Tehát, ahhoz, hogy Isten titkait megértsd, erről szól az Új Szövetség, a királyság titkairól, ahhoz az kell, hogy Isten olyan táplálékot tudjon adni, ami fölnövesz téged. És miközben növesz téged szellemben, azáltal érted meg Istennek a beszédét és Isten vezetését. Tehát ahhoz, hogy Isten vezetése alatt legyél, fel kell nőnöd. Ez egyenesen arányos. Ezért nem állhatunk olyan dolgokat tőled, amit Isten nem mond el. Viszont olyan dolgokat elvárunk tőled, amit Isten elmond. Ezért egyszerű a 10 parancsolat. Nem voltam képes, háromszor használja ezt a befolyás képesítést, erőt, erőszót. Egyszerűen képtelen voltam, egyszerűen nem tudtam befolyással bírni, ez már az én fordításom. Mert testben vagytok, és kisdedek vagytok. Tejnek italával táplálhatok titeket, és nem kemény eredellel, mert nem bírtátok volna meg, sőt, még most sem bírjátok meg. Ez a bír szó helyett is ugyanúgy, ez itt jelenik meg még kétszer, nem bírtátok meg, úgy is lehet fordítani, hogy nem voltatok képesek ezt befogadni, nem volt meg a kompetenciátok. Tetszik? Tehát ahhoz, hogy a kompetencia beinduljon, ahhoz az kell, hogy föl akar nőni. Hiszem, hogy az, aki föl akar nőni szellemben, az azonnal kap Istentől üzeneteket. Hiszem. És hiszem azt, hogy Isten úgy fog velünk beszélni, ahogy mi elvárjuk tőle. Mert nem csak azt kell várnunk, hogy ő szóljon, hanem hogy befogadókká váljunk. Még egyszer mondom. Nem csak az a lényeg, hogy Isten szóljon, hanem hogy be is tud fogadni azt, amit Isten akar mondani. Mert van úgy, hogy várunk valamit, elmegyünk akár egy lelkigondozásra, vagy elmegyünk akár egy Isten nagy emberéhez, és várjuk, hogy valami történjen, és valamit mondjon Isten. Történjen valami kívülről befelé. Azonban van egy elem, amiről nem szoktunk beszélni, ez pedig az az elem, hogy belül te nyitott vagy arra, hogy Isten szóljon hozzád. És nyitott vagy belül, hogy át is vedd. És nyitott vagy arra, ha már Isten szól hozzád, akkor át is alakítson belül azt, amit Isten mond neked. Tejjel tápláltalak titeket, ez a szellemi, a szellemvilágnak az egyik élelmiszere. Ez a szellemvilág egyik élelmiszere, tej. Tejjel tápláltalak titeket, nem kenyérrel, mert még nem viseltétek volna el. Sőt, még most sem viselhetitek el, mert még testben vagytok. Amen. Tehát az az ember, aki testben él, az azért ér testben, mert nem akar fölnőni. És vannak olyan pontok az ember életében, amikor erőre van szüksége, szellemi erőre, hogy beinduljon valami változás. És erről van ma szó, ez a kompetencia. Miért adtam a Vissza a jövőbe című címet ennek a sorozatnak? Azért adtam, mert örökké valóságból jöttünk, és örökké valóságba megyünk. És hogyha csak arról beszélek önmagában, hogy milyen lehetőségeid vannak Krisztusban, akkor egy idő után félrecsúszik a szellemi életed. Mert nem csak erről kell szólni, hogy mit van, vagy mit lehet Krisztusban, vagy mire vagy képes Krisztusban, hanem arról is beszélnünk kell, hogy hogyan tudsz Krisztusra építkezni, és hogyan tudsz benne maradni Krisztusban. Ugyanis, erről már beszéltem 2-3 hét ezelőtt, hogy ha te bizonyos szellemi elveket kiragadsz a Bibliából, vagy az én prédikációmban, vagy más könyvből, és alkalmazod a lelkeddel, alkalmazod az értelmeddel, egy idő után belecsúszunk bálványimádásba. Ez érdekes, ugye? Nem hibáztam, ezt akartam mondani. Azért bálványimádásba, mert Krisztus középpontúságból kijövünk, és Krisztusnak az érdemeit kezdjük el keresni, és az lesz az életünk célja, megváltozik a helyes cél. A helyes belső törekvés is megváltozik, és ezáltal teljesen megváltozik az egész karakterünk is. Sokat kell beszélni arról, hogy az egyháznak milyen van. Sokat kell arról beszélni, hogy milyen volt, mert ez Krisztusban már megvan. Mert az örökké valóságban megvannak ezek a javak. De ahhoz, hogy ez hozzáférj, és aztán pedig tisztán, tiszta karakterrel tud élni a szellemi életedet, tehát ne menj félre, bármilyen büszkeség, irítség, versengése, ezért megmutatom, hogy kell ezt csinálni, hogy ezek az átadások, ezek téged ne borítsanak föl. Ezek a mennyi átadások. Erre azt mondod, föl tud borítani azt, ha Isten átad nekem valamit? Hát, hogyha olyan dolgot mond Isten, amire még nem vagy megérve, és azt akar Isten, hogy viszont fölnőj, de ezt nem akarod, hogy fölnőj belül, hanem te neked csak önmagában a Krisztus áldása, most áldás alatt bármire vonatkoztatható, akár meggyógyulj belül, akár jöjjön egy nagyobb pénzügyi áldás, stb. Önmagában csak ezt várod Istentől. És ez lesz aztán végül a kereszténységet célja, hogy imádkozz, kapja valamit, és erre leszűkítjük, lebutítjuk a szellemi életet, tehát csak érdek a középpont az életedben, akkor nagy bajba keveredünk. Értitek már, miért beszélek erről? Érdek. És önmagában én sokat beszélek arról, hogy igen, lehet kérni. Sőt, ebben a sorozatban még többet fogok beszélni, mert azt látom, hogy Jézus mondja, hogy kérjünk. De kell valamire építkezned, ami megtartja ezt az egészet, ha bejön az áldás. Az Ószövetségben is erről beszél Mózes, ha majd bementek az ígéret földjére, vigyázzatok, hogy nem magatokba és magatokból akarjátok aztán megtartani, vagy aztán tovább kivitelezni a szellemi életeteket. Hetes verszak. Azért sem aki plántál, sem valami, sem aki öntöz, hanem a növekedést adó Isten. Még egyszer. Azért sem aki plántál, nem valami, sem aki öntöz, hanem a növekedést adó Isten. Kétfajta szolgálatra szűkíti le a szolgálóknak a munkáját. Öntöző és plántáló. És Pál eléggé semmivé teszi az én szolgálatomat például, és azt mondja, hogy nem ez a lényeg, hanem az Isten. Na most, hogyha nem látunk át ezen, hogy én prédikálok, és ami mögötte van mi, vagy nem látsz át otthon a YouTube-on nézel valakit, hogy nem az a lényeg, hogy kit hallgatsz, hanem az a lényeg, hogy mit mond, akkor bajba fogsz kerülni. Ugyanis van személyimádat is, és a személyimádatból való haszonlesés. Láttatok már ilyet, nem? A plántáló pedig is az öntöző egyek. Ho-ho-ho-ho. Egyek. Azt lehet, hogy nem látszik, hogy egyek, de Isten igéje azt mondja, hogy egyek. Akkor az úgy van. Azért sem, aki plántál, nem valami. A plántáló pedig is az öntöző egy. Mindenki a maga jutalmát veszi a maga munkája szerint. Tehát ez majd le lesz csekkolva, le lesz kontrollálva. Mert Isten munkatársai vagyunk. Ezt akartam, ezt az igét elhozni. Isten szántóföldje, Isten épülete. Még egyszer. Isten munkatársa vagy, Isten szántóföldje vagy, és Isten épülete vagy. Ez a mennyi papságnak a három jellemzője. Munkatárs, szántóföld és épület. És a szellemi elvek, a szellemi törvényszerűségek, ez a három köré csoportosul. Hogy te munkatársává váljál, hogy te épületévé váljál, és aztán pedig, hogy szántóföldjé váljál. Például a szántóföld területén az a vetés-aratás törvénye az, ami beindítja ezeket a dolgokat. És most jön az egészre a korona. Isten a nékem adott kegyelem által bölcs építőmester, milyen Pál? Bölcs. Fundamentumot vetettem, de más épít reá. Ki? Azonban meglássa, mi módon épít reá. Mert más fundamentumot senki sem vethet azon kívül, amely vetetett, amely Jézus Krisztus. Mindig a fundamentumra építünk, és nem a fundamentumnak a lehetőségeire. Nemrég hallottam egy hölgytől, mondta, a gyülekezetünkben jár, hogy elővette újra a Derek Prince könyvét, és elkezdte újra olvasni. És mondta, hogy mennyi minden új kijelentést kap. Tudjátok, amikor visszafordulsz, és az alapra építesz, a lelked azt mondja, teljes gyerek vagy. Cumis vagy. Azonban pont akkor vált át a Szent Szellem egy magasabb fokú táplálkozásra, vagy egy dinamikusabb, egy energiadúsabb tejre. Ugyanis a hited ott tart, hogy azt mondod, hogy bizonyos területeken meg kell erősíteni a hitem támfalait, és merek visszafordulni. Letöri az Úr a szívünkbe a büszkeséget, ennek a falát, vagy, ha nem is volt dicsőség az Úrnak, és elkezdesz növekedni. Tudjátok, hogy hányszor fordultam vissza az alapjaimra? Rengetegszer. Nem is gondolnád. És a zsidó levél azt mondja a hit alapjaival kapcsolatban, hogy 6 dolgokról beszél. De hiszem, hogy az eklézsiának nem csak ez a 6 alapja, hanem Krisztusnak az eltemettetése, feltámadása, amen, és kihagytam, kereszthalála. Kereszthalál, eltemettetés és föltámadás. És aki ebben nem él, az nem fog tudni táplálkozni helyesen, és nem fog tudni fölnőni. Erről sokat beszéltünk nemrég a feltámadásról. A kereszthalálról. Te hogy tudsz megdögleni? Én hogy tudok megdögleni? Ez tisztább, jó? Aztán hogy tudsz Krisztusban föltámadott szellemmel élni, és hogy tudsz aztán uralkodni királyként? Na most, ha valaki ezt nem éli, láttam nagy bukásokat az életem elmúlt 20 évében, azok egyszerűen a legmagasabb szintről tudnak a legnagyobbat bukni. És még egy dolog. Ne nézd le, ne becsüld le sose azt az eledelt, amit Isten akar adni neked. És ezt úgy lehet mondani, hogy te ne akard kicsípni a kenyérből, Krisztusból azt a részt, ami neked tetszik, mert nem fogsz tudni azon fölnőni. Mert Krisztus adja a táplálékot, és ő magát akarja adni, nem csak egy részt belőle. És ez nem úgy van, hogy aki odafér, az lecsíp belőle egy darabot, és ha ügyes volt, akkor megtalálja a szerencsét. Ha nem, ügyi-fogyi, akkor így járt. Krisztus a teljességét akarja adni nekünk. A teljességét. Pál mond egy igét például Róma 15-ben talál, hogy Krisztus teljességének az áldásával megyek. Emlékeztek erre az igére? Gyertek oda, Róma 15. Ez még csak a bevezetés, testvérem, de már benne vagyunk a lényegben. Csak fel akarom vezetni azt, hogy ne éjjés félre a tanításomat. És vizsgáld meg azt, hogy te a szellemi elveket kiragadod-e, vagy pedig valóban Krisztusban megtért szívvel akarod ezt alkalmazni. Amen. A fundamentumra épít Isten. Mindig az Krisztusra épít. És a Krisztus pedig mifelé fog vinni téged? Az atyaság felé. Az atyaság felé. A cél nem Krisztus. A cél az atya. A cél nem Krisztus, a cél az atya. Nem azt mondja, hogy Krisztus centrikusra épít ott az ige, hanem fundamentumot tesz le, amire építkezünk. Viszont az a fundamentum az élő. Az nem egy élettelen tárgy, Krisztus, élő. És Istennel való kapcsolatra mutatja, ha neked van fundamentumot, az azt jelenti, hogy Krisztussal étkezel együtt. Rá építkezel. Hogyan építkezünk? Étkezésen keresztül. És hogy étkezel, úgy nősz föl. De ha te ki akarod ragadni Krisztusnak az áldásait önmagában, félre fogsz csúszni az építkezésben. Nagyon sok szolgáló kicsípett valamit a szolgált ajándékok közül. Mondjuk kitalálta, hogy nem tudom, evangélista lesz. De ez nem így működik. Neked meg kell értened a Szent Szellem vezetését, meg kell hallanod, ez még jobb szó. Amen. Amen és amen. Na nézzük, hol mondja ezt. 29. Tudom, hogy mikor hozzátok megyek, a Krisztus áldásának, Krisztus evangéliumának áldásának teljességével megyek. Amen. Azon gondolkoztam, hogy tudja Pál ezt mondani, ezt a magabiztosságot, hogy Krisztus áldásának a teljességével megyek hozzátok. Hát mert ő tudta, hogy kire épít. Az, aki le tudja tenni a Krisztus alapját, az Krisztuson van. Amen. Dicsőség az Úrnak. Gyertek velem, megmutatom, hogy miért volt ennyire magabiztos. Filippi levél. 2 Filippi 8. De hogy is? Filippi 3. 7-től. De amelyek nékem egykor nyerességek voltak, azokat Krisztusért kárnak ítélem. Mi az első dolog? Nyereség. Látod? Azért beszélek erről, higgyétek el, mert olyan dolgokról fogok folyamatosan tanítani, amik szellemiek lesznek. Olyan tekintetben nem gondolom azt, hogy én nagyon szuper szellemi lennék, de szellemiek lesznek. Mármint olyan tekintetben az örökké valóságról, és arról, hogy milyen dicsőséges egyház lesz. De a Szent Szellem figyelmeztetett engem, hogy nehogy félreértse valaki az én tanításomat, és félre menjen. Hogy beszéljek a fundamentumról. Hogy nem fogod tudni ráépíteni a szellemit csak a fundamentumra. Amen. És azt mondta a Szentszám, hogy ne idegeskedjek emiatt, hogyha elveszek időt a prédikációban. Tudja jól, hogy ideges vagyok olyankor, hogy nem tudom elmondani, amit akarok mondani. De az úr direkt figyelmeztetett, hogy lassítsak. Mert a királyságban nem lehet gyorsan bemenni. És nem lehet gyorsan haladni a királyságban. Tehát ott vannak ilyen táblák. Nem vetted észre, hogy mindig gyorsabban akarsz haladni az úrban, annál jobban fejreállsz? Tudod, ki diktálja a sebességet az autódban? A Szent Szellem. És a Szent Szellem pedig azáltal diktálja a sebességet, hogy te mennyire tudod megenni azt, amit Isten küld. Tehát az étkezésednek a minősége meghatározza a sebességedet Krisztusban. Azt is mondhatnám, ne válj csodát, hogyha nem normálisan étkezel. De amelyek nékem egykor nyerességek voltak, azokat Krisztusért kárnak ítélem. Most is kárnak ítélek annak felette mindent az én Uram Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt. Látod? Tehát Krisztus ismeretének a gazdagsága felé húzott a Szent Szellem Pálban. Mert áldás fog jönni az életedre. De tudd, hogy miből kell az egódnak megszabadulnia. Önmagában az egódat Isten nem pusztítja el, csak ad egy új irányt. És az egódnak meg kell ragadnia a Krisztust. És ha találkozik és megpusztítja az egód Krisztust, akkor nincs gond. Amen. Akkor ő visszacsókol. És ott átalakul az egód. Ego. E-G-O. Kárnak ítélek mindent. Te nálad is ez a minden szó van? Mondd velem együtt mindent. Na, koponyák, ezt nézzétek, folytatom. Sők annak felette, most is kárnak ítélek mindent az Uram Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt. Hát ott tudta, hogy gazdag ez az ismeret. Akiért mindent kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek. Eléggé drasztikus kép. Tehát ez egy szemét kupac. Mint amikor leviszted a kukába a háztartási szemetedet. Na, úgy kell az egész életedet azokon a területeken, ahol Krisztus szólni akar, és ott van még az ego, kidobni. Kuka. Hogy Krisztust megnyerjen. Tehát ahhoz, hogy Krisztus megjelenjen egyre nagyobb módon az életedben, kuka. Kuka kell. Koponyák. És találtásom ő benne, mint akinek nincs saját, nátok is ez az ige van? Saját igazságom a törvényből, hanem van igazságom a Krisztusban való hit által, Istentől való igazságom a hit alapján. Tehát ha kidobsz valamit, akkor bejön helyette a hit. És nem önigazultságban leszel, hanem a hitnek az igazságosságában. Most már így szeretem ezt a vonalat. És most figyelj, hogy megismerjem őt, na most ezután jön az ismeret. Tehát ahhoz, halleluja. Igen, van itt valami, jön. Halleluja. Hallom, halleluja. Na most már izgalmas, nekem, halleluja. Tehát ahhoz, hogy valami jöjjön, valami szellemi, ahhoz az kell, hogy ezen a szemetes történeten átjuss. És ha átjutottál a szemetes történeten, akkor onnantól kezdve jön a hit. És ha jön a hit, akkor valami nagyon-nagyon nagy dolog jön. A pici hit, ahogy előző héten tanítottam, a pici hit is már ezt eredményezi. A hit megnyitja a dolgokat. Figyelj. Hogy megismerjem őt. A valódi hit megismerésbe torkolik. Amen? Ez fantasztikus, testvérek. Hogy a valódi hit az Istennel való személyes kapcsolatot erősíti. A valódi hit a feltámadás erejét ismeri meg. Na, itt vagyunk a kompetenciánál. Halleluja. Amen. Tehát olyan nincs, hogy valaki hitben van, és közben testben van. Jó? Ez furcsa, ugye? Megvan a hited a szívedben, de nem tud működni a hit, mert a hit az csak integritással működik. Nem érdekel, hogy mit tanít más, nem érdekel. Ez a aratás. Az meg nem tudom micsoda. Tehát olyan nincs, hogy valaki hitgyőztes, és hit van a szívében, és közben pedig korrupt. Korrupt. Korrupt kopagyával nem lehet hitben maradni. Amen? Ez így van. Azt fogod látni, hogy amikor süllyedsz le a bűnben, vagy a vétekben, tudom, ti sose vétkeztek. Ahogyan süllyedtek le a vétekben, azt fogod érezni, hogy a hited párolog. És nem ismersz magadra. Hát egy hónappal ezelőtt még nem tudom, ki voltál. Érted? A herceg. Úgy beszélted magad, a herceg. Herceg Lajos. Vagy Herceg Józsi. Vagy Herceg Csabi. A méltóságos úr. My name is De Brogy. És egyszer csak azt érzed, hogy az a herceg, az egy szolga lett. A test szolgája. Azért, mert a hitet meg kell tudni, nem csak, hogy átvenni, nem csak, hogy tartani, hanem használni. Használni. És ez itt van a gond az egyházban. Megismerjem őt, a föltámadás erejét. Tehát a hit megismerésbe visz, kapcsolatba, kommunikációba, közösségbe, a másik pedig erő. Erőbe visz be. A föltámadás erejébe. Tehát miért beszéltem az alapokról? Azért, mert aki nem érte a föltámadás erejét, nem hisz benne, hogy Jézus föltámadt is, a te szellemed is föltámadt, az nem fog tudni hitben növekedni. És aztán pedig, és az ő szenvedéseiben való részesülésemet hasonlóvá lévén az ő halálában. És a hitnek a harmadik része pedig ezt fog eredményezni. Hasonulást. Azt mondja, hasonlóvá lévén. Nátok is ez van írva? Megnézem a csiát, mit ír a csia. Filippi, 3. Hány volt az? De ami nekem nyereség volt, azt én a felkentért kárnak tartottam, sőt, bizonyos, hogy mindent kárba veszni hagyok az Uramnak, a felkent Jézusnak, mindent felülmúló ismerete mellett. Tehát, hogy nem csak, hogy kárba hagyta, hanem folyamatosan kárba hagy mindent. Akiért az egész mindenséget kárba veszni hagytam, és szemétnek tartom, hogy a felkentet megnyerhessem, és ő benne találjon az Isten. Fú, de jó, de szép ez, hogy ő benne találjon az Isten. Igen, ezt én is akarom. Te is? De szép ez, ez nagyon tetszik. Hogy ő benne találjon az Isten. Mint hogy nincs nekem a törvény alapján felépített saját igazságosságom, hanem a felkentben való hiten át szerzett, Istenből születő, hiten alapuló igazságosságom. Amen. Tehát a Krisztuson keresztül szerzett, átvett, Istenből született, hiten alapuló igazságosságom. Mit jelent az igazságosságod? Istennel való kapcsolatot helyreállt, jogod van Istennel személyes közösségben élni. Hogy megismerjem őt, föltámadásának hatalmát, a szenvedéseiben való közösséget, hogy életem az ő halálához hasonló alakot öltsön. Ezt tetszik ez. Az ő halálához hasonló alakot öltsön. Tehát teljes idomulás, idomulás. Nem csak az erőben, és nem csak a közösségben, hanem a Krisztusért való szenvedésben. Tudod, hogy miért? Mert ő már tudta jól, hogy a hit az botrányt okoz. És ezért a világ szelleme, e világ szelleme egy olyan nyomást helyez rá, ami miatt ő szenvedni fog. Ezért azt mondom neked, hogy olyan nincs, hogyha hitben jársz, és ott nincs próba. Tehát ez úgy, ahogy van, felejtsd el ezt. És tudod, hogy miért fontos ezt elfelejtened? Ahhoz, hogy az tanítássorozatomat, ami most adok le, hogy abban te utána, miután meghallgattad, ne azt mondd, Lali, meghallgattam a tanításodat, szuper volt, szupi, szupi, szupi. Zuppa, szuppa, szuppa, mondja a német. De figyelj, hát egyre nagyobb csődként jön ez a nagy árvíz. Támadás alatt vagyok. Halleluja. Igen, a legmélyebb zseb van ilyenkor. És nem tudod kiszedni, igen, nem tudod lenyomni, mert nagy a gép, igen. Tiszta ciki, mi? Halleluja. Tehát, szuppa, szuppa, szuppa. Tehát. Nem lehet ki mozdítani. Nem érdekel. Tehát ezt is tedd be, hogy a hit a szenvedést fog okozni. Szenvedést. Támadásokat. Először belül fog szenvedni. Mert a hit az sokszor azt üzeni neked, hogy van valamid, és te meg állandóan a lelkedben azt mondod, ez nem igaz. Tehát egy belső válságon mész keresztül. És a lelked az a részed, ahol lehet kapunyító, és lehet kapuzáró a lelked. Hogy a szenvedés hogy dolgozott föl? Amen. Na nézzük akkor. Hoztam egy történetet Smith Wigglesworth életéből. Megint olvasás. Újra itt vagyok. Halleluja. A következő történetek szolgálatával kapcsolatban rávilágítanak a hitre. Wigglesworth szolgálatával kapcsolatban. Rávilágítanak a hitére. Egyszer kérték, hogy imádkozzon egy asszonyért, aki a sötétségnek egyik hatalmas ereje tartott fogva. Mikor megérkezett, Bekísérték az asszony szobájába, amikor meglátta az asszonyt, érezte a szívében az isteni szánalmat. Néhányan lefogták az asszonyt, a férje is ott volt, egy kis gyermekkel a karján. Az egész szobát a sátáni erő töltötte be. Az asszony borzasztó tekintettel nézett rá, mint Wigglesworth-re. Tudtam, hogy itt valaminek feltétlenül történnie kell, mesélte tovább. És ekkor ezt a tanítást üzeni, hogy mit élt át szellemében ekkor. Mit üzent az Úr neki? A hit ott kezdődik, rossz a fordítás, hogy a mennybe betörünk. Amikor a mennybe betörünk, inkább így fordítanám. Aki akar valamit Istentől, annak be kell magát imádkozni a mennybe. Ott van ugyanis minden, amire szükségünk van, aki pedig a földön marad, és itt vár valamit Istentől, az állandóan csalódni fog. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy mennyei, inkább úgy mondom, természet fölötti háborúban vagyunk. A háborúnak van három fontos igazsága. Az első, hogy Isten és a sátán háborúban áll. Isten soha nem békült ki a sátánnal. Amikor ide a földre születtél, te egy kozmikus háborúba születtél. Ez már 6000 év óta tart. A második, hogy azért küldte el Krisztust, hogy ebből a háborúban létrejöjjön egy győztes faj. És Jézus győzött a kereszten. Azonban ezt a részét, hogy győzött, és bejött a királyság a földre, ezt senki nem látja. Ezt nem látható. Tehát senki nem mondja, hogy empirikus tapasztalattal, tehát empirikus módon azt tudja mondani, hogy igen, és lerajzolja nekünk, hogy milyen a királyság. Látta valaki? Ki látta? Senki. Nem? Mi láttad a Szent Szellemet? Leszállni valahova? Galamb, őz, medve formájában? Nekem mindegy. Nem láttad. Láthatatlan a mennyei királyság. Így van? A második dolog pedig ezen belül, a második ponton belül, mármint az, hogy Jézus győzött a kereszten, az, hogy a sátánnak a birodalma viszont látható. Hát ezt látod a nyomorúságot, nem? És ha beszélsz egy hitetlen emberrel, miről fog beszélni? Ha Isten létezik, akkor miért van ez a sok nyomor? És akkor folytatja a mondókát. A harmadik pont pedig az, egyébként ezt a királyságot az egyháznak kéne felszabadítani és megnyilvánítani. Azaz neked. Sorry. Egyre kellemetlenebb lesz, majd figyeld meg. De övezd be magad, hogy ne szaladj ki. Mint a repülőgépen, ha egyszer már felszállt, nem tudsz kijönni. Ezért szokott sok prédikátor ott evangelizálni. Nem tud mellőle kiszállni. A harmadik pedig, hogy Jézus győzött, és az egyháznak nem vesztes képű Jézus kell hirdetnie, hanem győztes képű Krisztust. És ez még megint nehéz. Hogy ugyanis bizonyos dolgok nincsenek meg, mégis Isten fia elmondja, hogy megvannak azok a dolgok. Hú, ebből, tudom, hogy ez a nagy téma. Most miről beszélsz? Megvan? Nincs meg? Na, akkor az én életemben hogy van, kis öreg? Tudom. Tudom, hogy ezt le kell képezni. És itt Wigglesworth azt mondja, hogy vannak dolgok, amelyeket nem a természetes világ szintjén lehet megoldani, hanem egy magasabb rendű szellemi erővel. Itt vagytok? Velem vagytok? És azt mondja itt az Úr neki, hogy ha mennyei dolgokat akarsz behozni, akkor mennyi helyekre kell menned? A szellemedet egy mennyi helyekre kell vinned, hogy a mennyi helyekből megold a természetes dolgokat, vagy ami természetes dolgoknak tűnik, de mégis amögött egy természet fölötti valóság, a sátán birodalma áll. Ezért nem oldhatsz meg természetes módon természet fölötti dolgokat. Ehhez neked is természet fölötti módúvá kell válni, a természet felettivé kell válnod. És mikor jött be az első dolog, amikor valóban érezted, hogy te már nem vagy természetes személy? Az újjászületésen keresztül. Amen. És amikor újjászületti, akkor már tudtad jól, hogy a természet fölötti benned van. Csak nem mondta el senki, hogy ezt aktivizálni kell, és járni kell a természet fölöttiben. És el kell kezdeni használni a hitedet, a szeretetedet, meg a reménységedet. Amen és amen. Tudom, hogy így van, mondj rá egy áment. A következő dolog. Tehát vannak olyan az ember olyan életében olyan dolgok, amiket már nem tudsz megoldani alacsonyabb szintű törvényekkel. Tegyük fel, hogy jó leszel, és akkor majd a sátán elmegy. Ez a fajta beimádkozás, ez nem arról szólt Wigglesworth tanácsában, hogy akkor holnaptól kezdve úgy imádkozunk, hogy már munkahelyre sem megyünk el. És addig imádkozunk, hogy összeroskadunk. Amikor reggel megyek imádkozni, semmi kedve nincs imádkozni, és van úgy, hogy hallgatom esetleg valakinek az imáját, és teljesen a csipáim miatt alig tudom kinyitni a szememet. De a szememem él, és egy idő után aztán megszokja az ember a reggeli kerést, de De hidd el, hogy van úgy, hogy nekem is a lelkemet alá kell rendelnem az ige igazságára, és akkor fölkelek és elmegyek imádkozni, akkor nagyon sokszor, miközben megyek a kocsival, a szellememet már szedem össze, bekapcsolok egy tanítást, és már reggel a kocsiba azt hallgatom, hogy a szellemem fölébredjen, és aztán az igén keresztül imádkozzak. Mert nem azért megyek oda, hogy fölkeljek ott 3 órán keresztül, hanem azért megyek oda, hogy Isten meghallgassa az imámat. És mindig azért könyörgök, Úram, attól, hogy meghallgass az imámat, helyesen tudjak imádkozni. Mert magasabb szintű dolgokért imádkozok, mint amit meg tudok oldani a jelenlegi helyzetemben. És be kell hívnom a menny segítségét. Ehhez viszont táplálékra van szükségem, hogy megértsem a dolgokat. Isten jelenlétében felismertem hitem kevés voltát. Jaj, de szeretem. De szeretem, ha valaki őszinte. Végre valaki nem a nagy hitéről beszél. Tehát, Isten jelenlét, a kis öndűség érzést tudod, jó érzi magát bennem. Isten jelenlétében felismertem hitem kevés voltát. De aztán jött egy másik hit a szívembe, egy hit, ami az ígéreteket figyelembe veszi. Egy hit, amely Isten szavát komolyan veszi. Ebből az Isten jelenlétből tértem vissza a földre. Isten adott nekem egy hitet, amely a mennyet is megrázhatja. Amen. Na ez az. Na, ezért beszélek erről a visszajövőbéről. Ezért beszélek erről, hogy van valamit, ami megváltoztat téged. És mert hogyha a láthatatlan megragad a szellemedben, ha a láthatatlan dimenzió felszabadítja a szellemedet, ha a láthatatlan dimenzió üzen a szellemedet, na akkor elkezded érezni ezt a bizsergést. Előtte azt érzed, hogy nincs hited, és aztán meg jön a mennyi bizsergés, ami viszont azt mondja, hogy nagyobb hited van, mint amit gondolnál. Dicsőség az Úrnak. Amen. Izgalmas. Ezzel a hittel elérte az asszony számára a teljes szabadulást. Az asszony 14 órát aludt, és amikor fölébredt, teljesen egészséges volt. Mert Wigglesworth a természetesből a természet fölöttibe ment át. Figyelj, hogyha téged nem izgattak a csodák, akkor menj haza, vagy nem tudom, akkor menjél a katolikusokhoz. Komolyan mondom, mert ezért születtél. Az egyház erre van elhívva, hogy természet fölötti legyen. Amen. Amen. Halleluja, mint a... Láttam, hogy fek a gyülekezetet, állandóan mondták az asszonyok, amen, és ilyen volt ilyen kendőjük, amen, de az amen az nem hitből volt. Azt mondja, hogy teljesen egészséges volt, és amikor egy szükséghelyzettel találta magát szembe, nem kellett előbb Istenre várnia, ő ismerte már az Urat. Tehát amikor ő benne volt egy szükségben, akkor a szelleme mindig be tudott menni a mennybe. Mert ő azért ment oda, hogy aztán ott változás történjen Wigglesworth életében. És rutinná tette ezt. Ezt csak azért akartam felolvasni nektek, mert eljön az idő, amikor nem a bűnben leszünk rutinosak, hanem a szellemben leszünk rutinosak. Jézus, vagy Pálnál tudtok ilyet mondani? Vagy Péternél, Jánosnál? Rendszeresen voltak ilyen dolgok, hogy ránéztek valakire, és beindult a Szent Szellem. Mert rögtön a szellemük annyira érzékeny volt, hogy át tudott menni a menny dimenziójába. És ez nem egy szuperszónikus, ilyen lehetetlen dolog, hogy ez csak Pálé volt. Én ezt akarom elmondani neked, hogy Wigglesworth nem Pál volt, ő egy egyszerű vízvezeték szerelő volt. Neki nem volt teológiai végzettsége. Neki volt egy kitűnő öltönye. Egy kitűnő nyakkendője. Egy fantasztikus minőségű inge és egy csodálatos cipője. Ezt kérte az Úrtól. Ha a cipőm meg lesz, megmarad a házam, akkor Uram, szolgálok neked. Mindig az első osztályon utazott, nagyon sok pofont kapott érte, és mindig igényes volt arra, hogy meg ne fázzon a temploma, a fizikai temploma. Dicsőség az Úrnak. Micsoda teljhatalmat birtokolt Istennek ez az embere. Ez milyen gyakran küzdött a hitetlenség ellen, és ért el győzelmet magában. Amen. Egyszer egy fiatal csoport felkereste őt. Na, magadra ismertél? Hogyan lehet ilyen nagy hitet elérni? De szeretjük ezt a kérdést. A válasz egyszerű volt. Mert magától terem a föld először füvet, aztán kalászt, aztán teljes búzát a kalászban. És többet nem mondott. Őt a Szent Szellem mély teológiája töltötte be. Ez alatt azt értette, hit egy növekedési folyamat, amely a teljességhez vezet. Hit akkor jelentkezik, ha mi Istent minden napról napra jobban megismerjük. Amen. Dicsőség az Úrnak. Tetszett? Ez a hit erőt szabadít fel mindig. Efézus 1:20. Ez az erő hatott a felkentben, mikor Isten őt a halottak közül föltámasztotta, a mennyekben jobbjára ültette. minden fejedelemségen hatalmas fennhatóságod, hatalom, uraság és minden név fölé, amelyet nem csak ebben a korban, hanem az elkövetkezendőkben is neveznek. És mikor mindent lábai alá rendelt, és mikor messze mindenek fölött őt adta fejül az eklézsiának, amely az ő teste, amely telít van azzal, aki mindenben mindent kitölt. Mindenben mindent kitölt. Mi kell ahhoz, hogy kiáradjon a fejről ez a minden? Fejnek kell tenni Krisztust. Ámen? Ez nagyon fontos. És amikor fejé válik a Krisztus, onnantól kezdve a fejről, ez egy fontos szempont a szellemvilágban, a fejről árad az áldás. És a teljesség jön Krisztusból. Fogalmunk sincs arról, hogy az ige ez mit jelent, nekem sincs, de egyet tudok, hogy olyan lesz az egyház, mint Krisztus. És én erről a szellemi célomról nem mondok le. Hogy olyan legyen az egyház, mint Krisztus. És ekkor, amikor fejé válik Krisztus, és elhisszük azt, hogy ő hol van, a mennyben, és milyen pozícióban, ekkor tud a kenet, a teljesség lejönni. Amen. Egy pár szellemi szabály ezzel kapcsolatban. A teljességgel kapcsolatban, meg az áldásokkal kapcsolatban. Sok a jegyzet, de felül kerekedek rajta. Amikor egy elv, szempont, szellemi valóságá válik az ember életében, akkor vigyázni kell rá, hogy egy elv vagy egy szempont, mondjuk ez, hogy te szeretnéd azt, hogy a teljességben éljél, hogy az elv és szempont, az túlzásba ne vidd a tiszteletét. Ezáltal válik a lélek megragadásán keresztül, lehúzza az ember szintjére Isten azt a szempontot. És például ez az egy ige, most szeretnék ilyen egyensúlyban lenni, hogy például ez az egy ige, hogy te akarod a teljességet, és már a teljességre figyelsz, és nem a fejre. Haló, itt vagy? Mert nem tudod magad elszakítani a fejtől. Mert ha elszakadsz a fejtől, meghalsz. Amikor például szellemi elveket értesz meg, bizonyos elveket, szempontokat, és ez valóságá válik az életedben, vigyázni kell, hogy ne tedd kizárólagossá azt az elvet. Tehát mondjuk megérted az aratás-vetés törvényét is, adsz tizedet, vagy adakozol. Nézzük a egyszerűbbet, adakozol. Minden egyes alkalomkor bedobsz egy százast, és nagy fiúnak érzed magad, bedobtál egy százast. Vagy bedobok egy ezrest, na jó, egy ropogóst, egy ötezrest, egy Széchenyit, nyomok egy Széchenyit. És várom az áldást, és fog jönni az áldás, dicsőség az Úrnak. De ezt az egy szempontot, hogyha kiemeled, és ezt kizárólagossá teszed az életedbe, és azt mondod, Isten engem csak így tud megáldani, és nem értesz más szempontokat, vagy más elveket, félre fogsz csúszni. Amen. Most ezt egy kiegyensúlyozottságot akarok az elején. Amikor egy elvet, amit magyarázol az életedben, kizárólagossá teszel, és ez a megmagyarázott dolog kezd el uralkodni az életedben, akkor sokszor nem fog tudni mellé Isten valami újat adni neked. Kiáltasz magyarázatért. Oké, megmagyarázom. Gyere az igében. Egy Mózes. Ezt átvettük a József klubba. Nem tudom, hol van az a történet. Abimélekes történet. 20-asban van. Egy Mózes 20. Vannak egy prédikátorok. Egy Mózes 17, 6. 2 Korintus 7, 4. János 3, 4. Hol vagy? Foci meccsen, öreg? Elköltözik onnan Ábrahám a déli tartományba, és letelepedik Kádes és Súr között, és tartózkodott Gérárban. És mondta Ábrahám Sáráról, az ő feleségéről, hugom ő. Elküld azért Abimélek Gérárnak királya, és elviteti Sárát. Ez a férfi. De Isten Abimelekhez jövő éjjel álomban, és mondanéki, ímé meghalsz az asszonyért, akit elvettél, holott férnél van. Abimélek pedig nem illette vala őt, tehát nem hált, és mondta, uram, az áratlan népet is megölöd. Vagy nem ő mondotta én nékem? Én húgom ő. És ő azt mondta, bátyám ő. Szívem áratlanságában és kezeim tisztaságában cselekedtem ezt. Ez egy szellemi elv. Isten tiszteletben tartja még a világiaknak a szellemi elveit is. Ha az valamennyest korrekt. Tehát itt megjelenik egy szellemi elv. Tudom, hogy sok tanító úgy tanítja ezt az igét, hogy ezt a történetet, hogy hazudott Ábrám, és ő megtehette meg, nem volt törvény. Nekem az az álláspontom, de lehet, hogy ezt meg fogom javítani. De ezt szerintem ez egy baromság. Elnézést. Megmondom miért. Mert úgy gondolom, hogy Ábrahám szívében benne volt Isten törvénye. Lehetetlen megigazultságban és hit által élni úgy, hogy valaki nem tudja, mi a hazugság, meg az igazság közötti különbség. És lehetetlen az, hogy Abimélek, aki egy pogány uralkodó volt, még ő is érezte, hogy itt gáz van, és mert Istennel beszélni. Az, hogy Krisztus jelent meg, Krisztufánia volt. Tehát, hogy mert Isten fiával beszélni, és azt mondja, hogy ne haragudjál, áltatlan vagyok. Hát, ha te valóban te egy Isten vagy, akkor ezt tudod. Te a szívek kutatója vagy. Erre appellált. Amen. Tehát ez egy szellemi törvény volt, és Isten ezt a szellemi törvényt meghallgatta. Nézzük, hogy hogy reagál erre az áldatlanságnak és a tisztaságnak a lelkiismeretes betartására egy pogány életében. És mondta Isten neki álomban. Én is tudom, hogy szívednek áldatlanságában mivelted ezt. Oho. Isten megnézte ennek a pogány embernek a szívét. Isten még a pogány emberek szívét is ismeri. Én is tudom, hogy szívednek ártatlanságában mivelted ezt, ezért tartóztattalak én is, hogy ne vétkezzél ellenem, azért nem engedtem, hogy illessed azt. Ezt az embert Isten nem engedte, hogy összeboronálja magát e Sárával, úgy, hogy nem is tudta, hogy ezért nem tudott lefeküdni Sárával. Mert ártatlan volt ez az ember. Értitek, mit mondok? Hogy Isten vezette ezt az embert úgy, hogy közben egy pogány ember volt. Sára miatt. És Ábrahám miatt. Mert Sárának nem szabad volt magot kapni a mástól. Figyelj! Nem engedem, hogy magot dobjál oda azért, mert tiszta vagy, és a sorsodba benyúlhatok, mert van benned integritás, tisztaság. És figyelj, most ez négy dimenzió lesz, rengeteg törvény bejön, mondjál. Mostan azért add vissza az embernek az ő feleségét, mert próféta ő. Na most indul be egy másik szellemi elv. Bejön a természet feletti. Próféta. Látó. Azt mondja, látó. Előre látó. A feleségét, mert próféta, imádkozik, te éretted, és élsz. Na, itt jön egy magasabb szintű szellemi elv. Átmegy? Amit akarok mondani? Hogy rendeld alá a prófétának a szellemi elve alá az életedet. Ugyanis ő egy magasabb fokú szellemi törvényben él, mint te. És tőle függsz szellemben. Az életed tőle függ. Annak ellenére, hogy te király vagy, ő meg nem király. Ugyanis ha ő kimond valamit, az meg lesz. Nem tudom, miért értitek ezt. Hogy alá kellett rendelnie magát annak a hitnek, ami Ábrahámban volt, és annak a tekintélynek a szellemvilágban, ami Ábrahám életében mozgott, azaz egy olyan szellemi törvényszerűséget tudott mozgatni Ábrahám, ami megmozgatta volna az ő törvényszerűségét, és találkozott két törvényszerűség. Volt egy hitetlen, meg nem váltott, meg nem igazult király, és volt egy megigazult Ábrahám. És még hogyha hibázott is Ábrahám, ennek az embernek alá kellett rendelnie Ábrahámnak az életének a sorsát. Hogyha pedig vissza nem adott, tudd meg, hogy halállal halsz meg, te és minden hozzá tartozó. Fel kell azért Abimélek reggel is előhívatán minden szolgáját, fülük hallatára mindezeket elbeszélte, és az embereket igen megfélemlének az emberek. Amikor egy családban a tekintély az atya, behozza az egész családba azt a szellemi elvet, akkor kiterjed nem csak már a családra, hanem a vállalkozásra is. És egy szellemi elv megértése befolyásolja már nem csak az atyát, a gyerekeket, és az egész vállalkozást, az egész anyagi területet. Egy szellemi elv megértése. És egy szellemi elv megértése Isten által behozott más szellemi elvek megértését, és elkezd több szellemi elv mozogni egy család életében. Na ezért mondtam azt a nagy bevezetést, hogy félre ne értsd a tanításomat. Mert önmagában, ha te csak szentséget törekszel, az jó dolog. És be fog indítani bizonyos áldásokat a szentség. De a szentségen kívül Istennek van más tulajdonsága is, ami ugyanúgy be akar indulni az életedben. Mondjuk Isten szeretet. És az jó dolog, hogy te elvonod magad a világtól, és kolostorba zárod magadat, és nővérkének gondolod magadat, vagy apácának, savanyú apácának, de Istennek az a terve, Hogy más szellemi elvet is megértsünk, mint például a szentség. Bárcsak megértenénk. Rossz példa volt. Nem kell nevetni. Folytatódik a történet. Tehát ez még nincs vége, testvérek. Itt még olyan fordulatok lesznek, figyeld majd meg. Tehát az egész családjára kiáradt az Isten félelem. Miért árad ki az Isten félelem egy pogány ember életében? Mert bevette azt a szellemi törvényszerűséget, amit Istentől hallott. Megjelent ennek a gyümölcse azonnal. Mindenki alárendelte Isten igének a tekintélyét. Halleluja. Ugyanígy mennek tönkre a cégek is. Ha benn van egy tisztesség egy cégen belül, az lehet egy világi cég. Egy szintig Isten sikeressé teheti azt a céget. Mert Isten figyeli a tisztességességet. És hívta Abimélek Ábrahámot, és mondta neki, mit cselekedtél mi velünk? És mit vétettem te ellened, hogy én reám, és az én országomra ilyen nagy bűnt hoztál? Amiket cselekedni nem szabad, olyan dolgokat cselekedtél ellenem. Felrója Ábrahámnak. És mondta Abimélek Ábrahámnak, mit láttál, hogy ezt a dolgot cselekedted? És akkor elmondja Ábrahám, hogy miért tette. Lényegtelen, itt okoskodik Ábrahám. 13-as versek. És lőn, hogy mikor kibújdostatta engem az Isten az én atyámnak házából, azt mondám néki, ilyen kegyességet cselekedjél én velem, mindenütt valahová megyünk, azt mondjad én felőlem, az én bátyám ez. És akkor Abimélek vett juhokat, ökröket, szolgákat, szolgálókat, és adá Ábrahámnak, és visszaadá néki Sárát is, az ő feleségét. Amen. És ezzel elindult egy transformáció és egy transzferencia. Megjelent a lóvé, és áradt Ábrahámhoz az anyagi áldás. Holott ő egy csaló volt ebben a helyzetben, mondjuk ki. De mivel Isten közbeszólt, és mivel el volt hívva, és meg volt igazolva, ezért Isten az egész történetet a javára fordította. Azáltal, hogy egy ember megértette a szellemi törvényszerűségeket. Azaz Abimélek. És ez még semmi, figyelj. És mondta Abimélek, imi előtted van az én országom, ahol te neked jónak tetszik, ott lakjál. Átengedte a földet Abimélek Ábrahámnak. Hallottál már ilyet? Fölhív valaki, figyelj, a Széchenyi-hegyen bárhol vehetsz telket. Érted? Óriási. De Ábrahámnak nem ez volt a célja. Sáranak pedig mondta, imi 1000 ezüst pénzt adtam a te bátyádnak. 1000 ezüst. Nem tudom mennyi, de biztos súlyos. 1000 ezüst pénzt. Neked a szemek befedezője mindazok előtt, akik veled vannak, és így mindenképpen igazolva vagy. És ezt figyelj, és most figyelj, egy harmadik szellemi elv beindul, könyörögre közben járt, esedezett Ábrahám az Istennek, és meggyógyította Isten Abiméleket, és az ő feleségét, és az ő szolgálóit, és szülének. Amen. Bejött egy másik szellemi elv, hogy át tudta venni a gyógyulást, egy pogány király, és bejött a természet fölötti csoda, megnyitott méheket Isten, azáltal, hogy Ábrahámmal jót tett, és közölte vele az anyagi portékát. Fú. Ne a pénzre fókuszálj, hanem arra, hogy ezek csereeszközök. Kifejezi a szellemi elvnek a valóságát, és kifejezi azt cselekedetek által, hogy ez működni fog. Tudta jól, hogy adakozik Ábrahámnak, kifizeti, gáláns lesz, nem hal meg. De arra nem számított, hogy az egész életének a szomorúsága, hogy a feleségének nem lehet gyereke, hogy ez meg fog oldódni. És erre Isten, erre a nagy vonalúságra még nagyobb vonalú, négy nagyobb vonalú, magasabbra, nemesebbre emelte az isteni nagy vonalúságot, hogy megismerje, hogy ő az Isten. Erre azt mondja, beindítom azt a törvényszerűséget, ami a gyógyításnak a törvényszerűsége, hogy a prófita imádkozhat valakiért, és életet változtathat meg. Szinte ez a történet azt mutatta nekem, hogy a világ is így működik. Ha te egy munkahelyen, vagy, és meglátják rajtad az áldást, függ a munkahelynek az áldása tetőled is. Tehát te ne csak abban higgyél, hogy te megszolgálsz valakinek, és akkor majd áldás leszel. Hanem azzal a hittel is kell menned a munkahelyre, hogy te Ábrahám magva vagy, és nem csak, hogy áldás vagy önmagában, hanem áldás leszel mások számára. Hogy köszönjék meg, hogy te vagy ott. De most nem ezt akartam mondani, hanem az elveket. Le tudtam festeni a szellemi elveket? Tehát egyszerűen ahhoz, hogy működtess dolgokat, ne csak hallgass dolgokat, működtess, gyakorlati módon ebbe bele kell állnod. Ez a hit cselekedete. És amikor imádkozott Ábrahám, meggyógyult, mert az Úr erősen bezárta Abimélek háza népének méhét, Sáráért, az Ábrahám feleségéért. Minden már le volt zsírozva, ez egy koreográfia, ez egy előre megírt sztori. Hú, és most jön, amiről beszélünk vissza a jövőbe, hogy ez már előre megvolt. Minden megvolt az előre Isten szívében, hogy ez egész megtörténjen. A te javadért, meg Ábrahám javáért. És tudod, hogy kinek a javáért még? Sára javáért. Mert miközben Ábrahám imádkozott ezért a hölgyért, meg az egész pereputyért, Sárának a méhe be van zárva. És Sárában hiszem, hogy elkezdődött valami. Elkezdődött valami, mert a papó imádkozik valakiért, és az ő méhe nem nyílik meg. De a papó eléri azt, Ábrahámra gondolok, hogy megnyisson másoknak a méhét. Na ez hogy lehetséges? Úgy, hogy Sárának rá kellett jönni egy másik szellemi elvre. Hogy amit Isten ígért, az lehetséges Isten, hogy megtörténjen. És ez felszabadított dolgokat. Megnézzük ezt?